Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
A magyar történelem legdicstelenebb korszakában élők egy részének története egy kiállításon. Színészek, zenészek dolgozhattak, festők állíthattak ki, kaptak lehetőséget minimális megélhetésre, amíg lehetett. Az OMIKE, az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület 1938 és 44 közötti történetét még nem dolgozták fel. Harsányi László tette ezt több mint egy évig a Facebookon. Az ő ötlete munkája nyomán rendezik a kiállítást és a Goldmark Fesztivált. A Rotary olyan emberek klubja, akik jobbítani szeretnének. Önkéntes, nem klubtagok is bekapcsolódhatnak a munkájukba, egészen különleges helyeken és helyzetekben, például segíthetnek a pólióvírus elleni küzdelemben Indiában. Kercsmár András, a klub aktív tagja, az Adj életet program kapcsán arról is beszél műsorunk második részében, hogy szerinte miért születnek gyerekek lukas szívvel.
www.nagygeneráció.hu
Harsányi László társadalomkutató ötlete volt ez a bizonyos kiállítás, ami a Zsidó Múzeumban nyílik, és ami, ahogy nekem a műsor előtt mondtad, egyáltalában nem zsidó ügy.
Ez így van. Azt, ha most össze kell foglalnom, akkor itt a magyar történelem és a magyar művészet jeleseiről van szó. A produkciók nem zsidó produkciók, hanem képek, szobrok, zene, színházi előadás olyan emberek részéről, akiket nem engedtek dolgozni 1938-39-től. Mellékesen zsidók voltak, szeretném mondani. Hát a sorsukba persze súlyos dolgot jelentett.
Mármint úgy érted, hogy első sorban ugye magyarok voltak, művészek voltak.
Úgy, pontosan erről van szó.
És másodszorban sújtotta őket a zsidó törvény mind a kettő.
Így is kell nézni ezt a kiállítást, vagy ezt az egész programot, hiszen arra voltunk részben kíváncsiak. Az egyik kérdés az volt, hogy mit tesz időnként a magyar sors, a magyar politika a saját értelmiségi csoportjaival, hogy iktatja ki, hogy foszt meg minket ezektől az emberektől, vagy ezektől az élményektől. Hát erre egy jó példa 1939 és 44 közötti időszak.
Igen, miközben nagyon nehéz, és talán nem is szabad párhuzamokat húzni, de ez egy nagyon érdekes megközelítés, hogy vajon miért és milyen okok miatt iktatják ki bizonyos időközönként az értelmiséget, az egzisztenciája megfosztásával, vagy pedig a megszólalási lehetősége megfosztásával, attól, hogy kreatív és integráns része legyen egy társadalmi folyamatnak?
Igazából nem is az okokat vizsgáltuk, mert arra számos történész próbált szerintem még nem teljesen jó válaszokat adni, hanem megpróbáltuk, a többes szám azt jelenti, hogy egy kolléganőmmel, akivel együtt mi a Páva utcában dolgoztunk korábban, nem tudnák a hallgatók, a Páva utca az a Holokauszt Emlékközpontnak a fedőneve, tehát onnan jöttünk el kényszerűen.
Jó, hát azért ezt akkor tegyük hozzá, hogy ez az egész történet ott kezdődött, hogy téged kirúgtak a Páva utcából. Te voltál a Páva utcai Holokauszt Emlékközpont igazgatója, és ugyan még a szerződésed nem járt le, de kormányváltás után mégis az egyik első teendő az volt, hogy téged eltávolítottak a Páva utcából. Ebben nem menjünk bele, lett egy kényszerhelyzet az életedben, ugye?
Igen, egy olyan helyzet, hogy mit kezdjek magammal, tehát sétáltatom a kutyát, az unokámat, meg a virágaimat, ez nem volt igazán számomra vonzó, vagy ha úgy tetszik, nagyon vonzó, de még ráérek. És akkor jött az az ötlet, hogy ez a feladat, ennek a nehezen megérthető nevű egyesületnek a története, és főleg ez a bizonyos művész akció, ez feldolgozásra vár.
Tehát a művész akció ugye az 1938 és 44 közötti időszak, amikor így próbáltak meg segítséget nyújtani azoknak a művészeknek, akiket kitettek szintén.
Úgy van. El kell ismerni, és nagyon fontos, hogy lökést adott egy könyv, amit egy Horák Magda nevű kutatóhölgy állított össze 1998-ba, aki földolgozta a zsidó sajtó egy részét, és így rá tudtunk ismerni. De még egy dologra jöttünk rá, hogy ebbe azért több van ennél. Uh-huh. Ugye ez egy, a kutatók számára ez egy nagy dilemma, hogy most kutatok még 5 évig, lesz egy forrás munka, ezt körülbelül 13,5 ember elolvassa, vagy hogy tudok kilépni a nyilvánosság elé. És ugye mi ismerjük egymást elég régen, én az életem egy részét a kultúrába töltöttem, és én
a Nemzeti Kultúrás Alapnak
voltam az elnöke 8 évig, és itt hadd kapcsoljak valamit össze. Azt gondolom, azt hiszem, sőt szilárd meggyőződésem, hogy az emlékezésnek és az emlékek átadásának a művészet és a kultúra szinte az egyetlen hatályos, maradandó eszköze. Tehát ami több, mint egy szakpolitikai vagy szaktörténészi munka, ez a szilárd meggyőzésem, ezért kellett a Pápa utcából is elmennem, mert
miért?
Mert ez a koncepció nem fért bele a jelenlegi politikai elképzelésekbe. Persze az se fért bele az én politikai elképzelésembe, hogy az állandó kiállítást átrendezzük a Horthy korszaknak egy másfajta értelmezésébe, és akkor üzentem akkor volt államtitkárnak, hogy amíg én ott vagyok, addig nem lesz ez a kiállítás rendezés, aztán nem is voltam ott nem sokára.
Igen, de hát ez a teljes koncepció megváltozását úgy jelenti, van. Ugye?
Hadd térjek vissza a nézőpontra. Azt gondolom, Ilona, hogy az legalább olyan érdekes, a mi történten keresztül, hogy ha van egy szorító helyzet, és hát ugye a 38-as zsidó törvények után szorító helyzet volt, de mehetünk a bármilyen helyzetébe a magyar társadalomnak, mindig produkálunk szorító helyzeteket, az érintett társadalmi csoportnak van-e reakciója? Mit csinál? Mit tud csinálni? Mire képes? És mit akar?
Főleg, hogyha körülhatárolható az a társadalmi csoport, igen. És van valami belső kohéziója, igen. Ha nem csak erről a korszakról beszélünk.
Ez pontosan így van. Ebben a korszakban a körülhatárolás az aztán nagyon rendben volt, ha úgy tetszik, ha az idézőjelet lehet kitenni, hiszen 38 májusában megszületik az első zsidó törvény, 39 elején a második zsidó törvény, amelyik bizonyos foglalkozásoknál, hát ha nem mindenki tudja a hallgatók közül, meghatározta a zsidók, vagy a zsidónak minősítette, ez egy nehéz kérdés volt már akkor is, arányszámát. De nagyon sok helyen, nagyon buzgón, messze az arányszám alatt teljesítették ezt a penzumot, vagy fölött, ha úgy tetszik.
Hát például az arányszám 6% volt.
Először 20, aztán 6%, de például ez úgy ment, mondjak egy példát, hogy a 38-ban megalakul a színművészeti és filmművészeti kamara. Kifejezetten a zsidó törvény végrehajtására, Kiss Ferencre talán a idősebb nézők emlékeznek. Én is emlékszem, én már idősebb nézőhallgató vagyok. Nagyon akkurátusan hajtotta végre a kamara a törvényt, vagy nem vett föl zsidó színészeket, vagy ha fölvet, ezek nem kaptak szerződést. Tehát egyszer van egy törvény, és van ennek a végrehajtása. Ha ismerős valahonnan a képlet, hát úgy kell mindenkinek. Például a állami kézben lévő színházaknál, jelesül az Operánál és a Nemzeti Színháznál, pillanatok alatt egyetlen egy zsidó színész nem maradt. Valamikor 41-ben megjelenik egy hír az egyik újságban, hogy a utolsó zsidónak minősített, nem ezt a kifejezést használták, színészt is eltávolították a Nemzeti Színházból, a név szerintem ismerős, úgy hívták, hogy Gózon Gyula. És azért minősített, mert kikeresztelkedett volt, de őnek is menni kellett, mert már harmadik zsidó törvény közelében vagyunk. Tehát ez nagyon gyorsan megtörtént, a művészi pályákon egyébként is elképesztő verseny volt, és mit lehet kezdeni ezekkel? És akkor jön az, amit én is újra meg újra elolvasok, és nagyszerű gondolatnak tartok. Ez a bizonyos egyesület, nem magától természetesen.
Ez az Országos Magyar Izraelita
Közművelődési Egyesület, úgy van, amelyik egyébként 1909 óta létezik, tehát nem erre jön létre. Kiad egy olyan felhívást 39 októberében, amelyben azt mondja, hogy ahhoz, hogy a magyar zsidóságot egyébként vegyesen használják, vagy magyar zsidó, vagy zsidó magyar, nem tesznek különbséget, ez nagyon érdekes, hogy megtartsuk abban a kulturális állapotában, amelybe belekerült, ezért létrehozzuk a művészakciót, továbbá azért is, hogy azoknak a művészeknek kenyeret és lehetőséget adjunk, akiket a pályájukról elküldtek, elzavartak. Hogy megértsék a hallgatók, gondoljanak egy picit bele, 39-ben vagyunk, kit a második világháború már egy hónapja, szeptember 1-e óta ugye háború van, ha Magyarország nem is vesz részt benne, túl vagyunk két zsidó törvényen, létrejön már a zsidóság szervezésében az úgynevezett OMZSA, Országos Magyar Zsidó Alap, ami szociális, érthető, hát elküldik az embereket az állásukból, pénzt kell gyűjteni a hittestvérektől, nem máshonnan, nem állami támogatás, és a második gondolat az, hogy meg kell a művészetet tartani. Ez egy csodálatos dolog.
Például a művészek közül azt lehetett tudni, hogy nagyjából hány embert érintett az elbocsájtást, azt nyilván lehet tudni, akik képesek voltak önmagukat fönntartani, például az Omike jóvoltából egy darabig.
500 művészt tudtam én regisztrálni, nem biztos, hogy teljes, de körülbelül teljesnek mondható. 500 művészt, akiben van festő, szobrász, énekes, író, színész, karmester, mindenféle. A csúcson 700 embert foglalkoztat az Omike napról napra, mert ugye van takarító, meg jegyszedő, meg mindenféle. Körülbelül nagyon nehéz megbecsülni, de megint csak azt tudnám mondani, 42-43-ban körülbelül 5000 tagja van az egyesületnek. Tudni kell, hogy az nem csak képzőművészeti kiállítást szerveztek, hanem színi előadásokat, sok mindent. Nem lehetett belépte jegyet váltani, csak az mehetett be, aki pártoló tagja az egyesületnek, és az jogot nyert X darab előadáson való részvételre, ebből gyűlt össze a pénz.
Tehát önmaguk tartották.
Abszolút önmaguk tartották.
Folytatjuk Harsányi Lászlóval néhány perc múlva.